Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 1992. február 7-én Maastrichtban egy a német és a belga határhoz egyaránt közeleső holland kisvárosban aláírt szerződéssel létrejött az európai együttműködésnek a ma ismert szervezeti formája. A Maastrichti szerződés 1993. november 1-én lépett hatályba, így 30 éve Európai Unió az Európai Unió, amelynek Románia is a tagja. A Maastrichti szerződésnek természetesen voltak elődei, mint az 1951-es Európai Szén- és Acélközösség szerződés, vagy az 1957-es Római szerződések, és utána is születtek újabb szerződések az integrációról, 1997-ben az amszterdami, 2001-ben a nizzai, 2007-ben a lisszaboni, de az Európai Uniót mai formájában létrehozó dokumentumnak a Maastrichti szerződést tekintik. Ennek a dokumentumnak a megszövegezését több éves tárgyalás sorozat előzte meg. A kimondott cél az európai közösségek megerősítése volt, a 12 aláíró tagállam nem csak a jelenére, hanem a jövőre is figyelt. Az unión belüli szabad mozgás és letelepedés jogának rögzítése mellett az elfogadott dokumentum a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a jogi és igazságügyi együttműködés kereteit alakította ki. A Maastrichti szerződés utáni Európai Unióról beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Prőle Gergely volt nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a megkeresést, üdvözlöm a hallgatókat is.
30 évvel ezelőtt lépett hatályba a Maastrichti szerződés, és ezzel a kontinens integrációs folyamatának újabb lépéseként az európai közösségekből megszületett az Európai Unió. Szokás mondani, hogy az Európai Uniót 6 államra kalibrálták, már a Maastrichti szerződés aláírásakor 12 ország volt, ma pedig van 27 tagállam 440 millió állampolgárral. Mekkora sikerrel tudja ezeket az állampolgárokat egy közösségé kovácsolni, az országokat egy közösségé kovácsolni az Európai Unió?
Hát ez egy nagyon messzire vezető kérdés, hiszen látjuk azt, hogy mennyi ellentét feszíti az Európai Uniót belülről, és milyen különböző szempontok szerint húzódnak ezek a törésvonalak a különböző tagállamok között. Van egy hagyományos törésvonal, amiről azt is elmondhatjuk, hogy ez voltak éppen egy történeti adottság, az észak és dél, mondhatjuk azt is, hogy a katolikus és a protestáns többségű államok, ennek sajátos módon még most is megvan a jelentősége, de hát ezek persze azt is mondhatjuk, hogy a történelem ködébe vesző adottságok, még ha van is esetleg ma relevanciájuk, de hát azt is látjuk, hogy ott van azoknak az országoknak a csoportja, amelyek az eurózóna tagjai, ők nyilvánvalóan gazdasági szempontból egy szorosabb együttműködésben vannak, jobban egymásra vannak utalva az érdekérvényesítésben. Ott van mondjuk a schengeni zónához való csatlakozásnak a ténye. Tehát számos olyan különbség van, amit valamilyen módon egybe kellett fésülni. Na most a Maastrichti szerződés ezelőtt 30 évvel, ugye valóban november 1-én lépett hatályba, az egy nagyon sajátos időszaknak a végét és egy másiknak az elejét jelezte. Ugye 1993-ra az idősebb hallgatók már jól emlékeznek. 3 évvel voltunk a rendszerváltozás után. 3 évvel voltunk a berlini fal leomlása után, vagyis egy olyan egészen új politikai helyzet alakult ki a kontinensen, ami a hidegháború követően egészen más feladatokat szabott az együtt gondolkodásnak, mint korábban. Az Európai Unió létrejötte, vagyis a Maastrichti szerződés hatályba lépése erre próbál valamilyen módon reflektálni. Nyilván beszélünk majd a részletekről, de a dolog lényege végül is az, hogy a vezető tagállamok, és hát azért ez a bizonyos Berlin-Párizs tengely, a francia-német tandem, ez akkor is működött, valami olyan módus vivendit kellett kitalálni, ami kezelhetővé tette azt, hogy a szabadság jegyében komoly kilátásokkal rendelkeztek a demokratikussá váló korábban vasfüggönyön túli államok, illetve hogy Franciaország és a szövetséges hatalmak, ugye a második világháború győztes hatalmai valamilyen módon Németországot is, az Egyesülő Németországot is kontroll alatt tudják tartani. Ehhez kellett a megfelelő szervezeti, gazdasági, politikai kereteket kialakítani.
A Politico európai kiadásában megjelent jegyzetben a minap azt olvashattuk, hogy az Európai Uniónak komoly küzdelmek árán kell megvédenie az egység, a szolidaritás és az összhang alapvető eszméjét, amit a lobogón látható kör alakban elhelyezkedő csillagok jelképeznek. Újságírói túlzás, vagy valóban igen kemény küzdelmek, idézőjeles küzdelmek zajlanak a tárgyalóasztalok körül?
Én azt hiszem, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, és különösen Budapestről beszélve az ember különösen legyen óvatos akkor, amikor a politikai kommunikációt, vagy akár a publicisztikai nyelvezetet próbálja a valósággal összehasonlítani. Azért egy dolgot ne felejtsünk el. Akárhány kritikával élhetünk az Európai Unió jelenlegi állapotával kapcsolatban, egy biztos, a második világháborút követően ott, ahol az európai szerződések érvényben voltak, háború nem volt. Ez egy óriási dolog. A másik dolog az, és ez is egy tény, hogy az Európai Unió rendszere az szerződések és intézmények jól kitalált galaxis, ahogy úgy mondjam, ami azért meglehetősen biztos szervezeti kereteket biztosít a működéshez, és azért elég sok okos jogász dolgozott ezen ahhoz, hogy akár még jól is működhessen. Ugye a baj ott van, hogy mindig valamiféle politikai ambíciók jelennek meg, amelyek többnyire egy központosító törekvést próbálnak megvalósítani az európai intézmények részéről, holott az Európai Bizottságnak ugye nem más a feladata, mint hogy a szerződések őre legyen. Azoknak a szerződéseké, amelyeket a tagállamok elfogadtak, a legtöbb esetben még belső népszavazással is megerősítették, hogy ezeket elfogadják. Tehát alapvetően a jogi feltétele egy konszenzusos működésnek igazából adott kellene, hogy legyen. Az, hogy ezek a politikai ambíciók újra és újra felébrednek, ez vezet a leggyakrabban ezekhez a nevezett konfliktusokhoz, amelyek hát ilyen újságírói megnyilvánulásokban is visszhangot kap.
Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 30 évvel ezelőtt hatályba lépett a Maastrichti szerződés. Az a szerződés, amelyben először szerepel a szubszidiaritás fogalma. Ez eredetileg egy pápai enciklikában jelent meg, a szubszidiaritás elve. 1931-et írunk. Pius pápa volt akkor a katolikus egyháznak a feje, és az enciklika tulajdonképpen a katolikus egyház szociális tanítás továbbfejlesztéséről szól. Úgy fogalmaz, és talán sokkal pontosabban fogalmaz, mint a Maastrichti szerződésnek a jogi nyelve, idézzem, amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos, eddig az idézet. A pápai enciklikából, de mi a Maastrichti szerződésről beszélünk, Európai Unió szubszidiaritás elve.
Ugye hát az önfelelősségnek a fontosságára hívja fel a figyelmet, ami valóban a keresztény tanításnak egy nagyon fontos eleme, és én ezt jelzésértékűnek tartom, hogy ez bekerült a Maastrichti szerződésbe. Mint ahogy nagyon sok olyan dolog van, ugye sokat beszélünk a keresztény Európáról, még akkor is, hogyha egy, amint ezt a népszámlálás is bizonyította, erősen szekularizálódó világban élünk. Tehát a keresztény Európa, sokat emlegetett keresztény Európa nincs teljesen veszve, az Európai Unió szimbólumaiban is megjelenik. És történetesen a szubszidiaritás, mint alapelv, az a mélységeiben jelzi ennek az összefüggésrendszernek a lényegét. Végül is ez arról szól, hogy amit el lehet intézni szűk körben, azt nem kell elintézni tág körben. Hogy nagyon profán módon foglaljam össze ezt. És amikor mi arról beszélünk, hogy a nemzetek Európájába hiszünk, vagy amikor arról beszélünk, hogy a szuverenisták és a föderalisták milyen módon küzdenek egymás ellen, és hívják ezt az élethalál harcukat, aminek tanúi vagyunk mostanság számos összefüggésben, akkor valóban a szubszidiaritás lehet az a logika, amelynek mentén ezek a viták végső soron nyugvópontra jutnak. Más kérdés persze, hogy ebben az is benne van, hogy nem feltétlenül a nemzeti keretek, pláne nem az országos keretek azok, amiben jól meg lehet oldani bizonyos dolgokat. Na de hát ugye én most egy Marosvásárhelyi rádióban szólalok meg, ez jól jelzi, hogy itt valóban a régiók, azok a kisebb egységek, amelyek nem feltétlenül azonosak az országhatárok által jelölt közigazgatási egységekkel, ezeknek az önfelelőssége és ezeknek az önfelelősségnek az összessége jelenti az Európai Uniót, vagyis nagyon fontos valóban, hogy a szubszidiaritás érvényesülni tudjon. Ennek is van persze egy történeti vonatkozása, és pedig az, hogy sajátos módon akkor, a szerződés megalkotásakor a sokat emlegetett Helmut Kohl kancellár, aki valóban egy történelmi figura volt, ő egy föderálisabb Európa érdekében érvelt. Tehát ebben a mai vitában igazából nem tudjuk, hogy pontosan hol állna, még ha azt is tudjuk róla, hogy hát ő történelmileg tisztában volt a kisebb államok, kisebb nemzetek jelentőségével. Ugyanakkor ott volt a nemzeti érdekeire és a szuverenitására nagyon büszke francia elnök, aki sajátos módon viszont egy szocialista politikus volt, és a kettejük dialógusában született meg végül is ez a döntés, hogy a szubszidiaritásnak ilyen nagy hangsúlyt kell adni. Egyfajta gyógyírként erre a vitára, hogy akkor a szuverenisták vagy a föderalisták kerekedjenek felületben a Krisztiánban.
Prőle Gergely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója volt, nagykövet, a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy 30 évvel ezelőtt lépett hatályba a Maastrichti szerződés. És ugye ott tartottunk, hogy nemzeti közösségek, 440 millió embernek a közösségéről beszélünk, és ebből 50 millióan tartoznak valamelyik nemzeti kisebbséghez. Számukra jelent garanciát bármire a Maastrichti szerződés, vagy egy szerződés kell, hogy garanciát jelentsen?
Hát látjuk ezeknek a garanciáknak csak tepp folyós voltát. Tehát pont a kisebbségekre vonatkozó Európai Uniós szabályozásokkal messze nem lehetünk elégedettek, amint ezt a közelmúlt számos tapasztalata mutatta. De elvben a szubszidiaritás alapelve az még ezekre a problémákra is megoldást jelenthetne. Tehát én azt gondolom, hogy a szerződés alapján akár még jó megoldások is születhetnének a kisebbségi jogok érvényesítésére.
Az Európai Unió alapításakor három alapvető célkitűzés volt: gazdasági és pénzügyi unió, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös bel- és igazságügyi együttműködésnek a megteremtése, és talán a gazdasági pénzügyi cél teljesítése áll a három közül a legjobban. A közös kül- és biztonságpolitika az lassan halad, a védelmi kérdést, a közös hadsereget pedig talán jobb nem is említeni. Mi szab gátat ezeknek?
Egyik sem ment olyan nagy nagyon könnyen. Ha visszaemlékszünk az euró bevezetésére, azt is vita előzte meg, és hogy az euró rendszerének a finanszírozása az milyen módon terheli meg a nettó befizető államokat, milyen módon jelent, hisz ez volt az imént utaltam rá, voltak éppen a célja is, hogy a sikeres német gazdaság soha ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy valamilyen módon túlzottan dominálni akarná a többi tagállamot. Ezért volt fontos a korábbi szövetséges hatalmoknak is, elsősorban Franciaországnak, hogy bevezesse az eurót, és ezzel voltak éppen Németországot egyfajta gazdasági kontroll alatt tartsa. De azt kérdezte, hogy a bel- és igazságügyi együttműködés, illetve a kül- és biztonságpolitika az ugye miért halad ilyen nehezen. Hát beszéljünk először talán a kül- és biztonságpolitikáról. Nagyon nehéz egy ekkora és geostratégiai szempontból ennyire különböző helyzetben lévő tagállamokból álló szervezetnek a külpolitikáját úgy közös nevezőre hozni, hogy az ne a legnagyobb közös osztó legyen. Vagyis, hogy csak olyan alapvető dolgokban lehet megállapodni, amelyek amint részletekre kerül a sor, vagy arról az kerül terítékre, persze óriási különbségek rajzolódnak ki. A biztonságpolitikai együttműködés az egy kulcskérdés, hiszen nincs itt másról szó, mint hogy ugye a NATO tagok vagyunk, ugye többnyire az Európai Uniós tagállamok, de hogy ezt voltak éppen mi mennyire tekintjük az Egyesült Államok korlátlan tevékenységi mezejének, és mennyire gondoljuk azt, ahogy a francia elnök mondja, hogy egy stratégiai autonómiával rendelkezzünk, vagyis hogy rendelkezzünk abban a haderővel is, ami szükséges ahhoz, hogy Európa Amerikától függetlenül is meg tudja védeni a maga érdekeit. Itt ugye óriási különbségek vannak szemléletmódban, ami amúgy egyébként a közép-európai régiót is megosztja. Az Egyesült Államok és Lengyelország nagyon szoros kapcsolata egy egészen más helyzetet mutat, mint mondjuk Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata. De hát ez történetileg is benne volt, a nyugati államok között is, Németország és Franciaország között is óriási különbség volt ebben. Tudjuk jól, hogy a De Gaulle vezette Franciaország milyen fenntartásokkal követte mindazt, amit az Egyesült Államok Európában csinál. Tehát ha ezt hozzáveszünk meg azt is, hogy voltak éppen a hidegháború elmúltával a nyugati gazdaság levegőhöz jutása és felvirágzása avval is összefüggött, hogy kevesebbet kellett katonai kiadásokra költeniük. Ennek ugye jó példája a német hadsereg, amiről hát most látjuk, hogy annyira már bocsánat, le van gatyásodva, hogy nem, hogy az ország védelmére nem képes, de egy-két működőképes tankot se nagyon tud rögtön kiállítani, akkor, amikor egyébként arról van szó, hogy Ukrajnát, hogy segítsék meg hosszas vívódás után, nem csak szavakkal, hanem fegyverek. Na most ez a több évtizedes elhanyagolása a honvédelmi katonai képességeknek, ez bizony fényévekre katapultálta a közös biztonságpolitika és védelempolitika realitását, úgyhogy ezzel még elég sokáig nem számolhatunk. A bel- és igazságügyi együttműködésben ugye ott pedig hát elsősorban manapság a migrációval kapcsolatos nehézségekről, vagy a közös stratégia nehézségeiről beszélünk. Látjuk, hogy a közelmúlt döntései milyen viták keresztüzében vannak. Mi nem tudjuk elfogadni, mert azt gondoljuk, hogy ezzel fű alatt, de további migráns áradat ér el minket. Németországban a kormánypártok pedig azon háborognak, hogy ez túl szigorú ahhoz, hogy az általuk elképzelt humanitárius elveknek meg tudjon felelni. így nehéz lesz ebben az ügyben dőlőre jutni.
Az Európai Unió előtt most álló feladatok között említik egyre többen a bővítést, pontosabban azt, hogy az Európai Uniós döntéshozók komolyan gondolják-e a bővítést, ugye itt 2030-as határidőt szabtak meg maguknak, több ország is várakozik az Európai Unióba való belépésre, ezek közül főként Ukrajnának, illetve a Moldovai Köztársaságnak a csatlakozására figyelünk a legjobban, figyelünk mi itt Romániában legalábbis a legjobban, tehát bővítés politika és Európai Uniós döntéshozóknak a hozzáállása.
Nagyon érdekes dolog, amit kérdez, mert valóban Magyarország nagyon régóta elkötelezettje az Európai Unió bővítésének. Ennek nyilvánvalóan van egy sajátos geopolitikai, geostratégiai oka. Egyetlen egy szervezetben sem jó a periférián lenni. Tehát ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanakkor az, hogy a nyugat-balkáni bővítés, aminek ugye bár tudjuk jól, hogy Horvátország nem a Nyugat-Balkán, de akkor is, mint az egykori Jugoszlávia része, a korábbi magyar elnökségnek nem véletlenül volt stratégiai célja az, hogy Horvátország Európai Uniós tagságát elősegítsük, és ezt annak idején 2011-ben sikerült is a megfelelő keretbe és útra terelni. Most Szerbiát emlegetjük mindig, ami egyébként egy akkori ígérvényünk, nem utolsó sorban a horvát-szerb viszony szempontjából tartottuk akkor fontosnak, hogy ez a szerb csatlakozás is minél előbb bekövetkezzék. Ugyanakkor ehhez hozzájött még, és hozzájön mind a mai napig az is, hogy látjuk, hogy Oroszország befolyása a térségben hogy nő. Azt is látjuk, hogy a muzulmán világ befolyása a Bosznia-Hercegovinában hogy nő. Ebben a helyzetben egyszerűen geostratégiai érdeke fűződik Európának ahhoz, hogy ezt a nyugat-balkáni bővítést minél intenzívebben vigye előre. Örömteli fejlemény, hogy úgy tűnik, hogy ez most a bizottság döntéseiben is egyre inkább erre megy. Reméljük, hogy ezt minél előbb siker koronázza. Ugye Ukrajna és hát Törökország, arról se feledkezzünk meg. Ugye az egy teljesen más helyzet.
De hát ha már Törökországot említi ön, Törökország most akar egyáltalán az Európai Uniónak a tagja lenni?
Hát most a legújabb elnöki nyilatkozatok jegyében, vagy én ugye, ha jól emlékszem, ott azt hangzott el, hogy ezt most újra szeretnék napirendre venni, hogy akkor folytatódjanak ezek a tárgyalások. Menet közben úgy tűnik, hogy azért ott a lelkesedés jelentősen alábbhagyott.
Hát nem csoda, jól emlékszem, 2005 óta vár Törökország, vagy akkor kezdődtek el a tárgyalások.
Hogyne, persze. Tehát ez egy nagyon régen elkezdődött folyamat, ami hát egy ideig a tagállamok többsége hát erős szkepszissel tekintett erre, de hát volt egy politikai szükségszerűsége ennek, és hát lássuk be most is a migráció megakadályozásában, vagy legalábbis lelassításában, fékezésében oly jelentős szerepet játszó Törökország stratégiai partnere egész Európának, vagyis rájuk vagyunk utalva, ez egy teljesen világos képlet. Az, hogy most már az energiaellátás szempontjából is nagyon fontos partner Törökország, ez pedig csak erősíti a törökök tárgyalási pozícióját.
De hogy Törökország előtt Ukrajna és Moldováról beszéltünk, mielőtt félbeszakítottam
hát
volna önt.
Igen, el ne felejtsük. Ugye a Moldova az eleve egy őrült érdekes történet. Ön egy időben nagyon sokat, illetve a feleségem dolgozott Kisinyovban, és én is többször meglátogattam. Hát ez egy nagyon tanulságos dolog volt annak idején Kisinyovból vonattal Odesszába utazni. És különösen, hogyha az ember a transznisztriai vidéken utazott keresztül, akkor világossá vált előtte, hogy, hogy az orosz jelenlét az mit jelent. Hogy az, hogy az egyik legnagyobb orosz hadianyag és fegyver lerakat működik a Benderi várban, aminek ugye van egy történeti vonatkozása is, Münchhausen váró, ugye közismerten ágyúgolyón repült át a mocsár fölött, ugye ő is ott szolgált a legenda szerint. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy ott is nagyon komoly geostratégiai érdekek érvényesülnek. Azt is látjuk, és ez az erdélyi magyaroknak különösen érdekes szempont, hogy ugye Moldovára a központi román kormányzat az hát jelentős román nyelvű területre tekint, ennek számos együtthatójával. Na most az, hogy itt a geostratégiai érdek az milyen módon tud érvényesülni Európa részéről, milyen orosz ambíciók vannak. Moldova Európai Uniós csatlakozása milyen illúziókat ébreszthet adott esetben a román nemzeti gondolat híveiben, vagy radikális híveiben. Ugye ezek mind-mind nagyon érdekes és adott esetben megválaszolandó kérdések. Én azt gondolom, hogy a bővítés nem véletlenül áll a magyar külpolitika homlokterében, nem véletlenül magyar a bővítésért felelős biztos Várhelyi Olivér. Én nagyon remélem, hogy az a fajta fáradtság vagy tartózkodás, ami a nagy nyugati tagállamok részéről eddig tapasztalható volt, azt felülírja az a geostratégiai érdek, amit egy agresszív Oroszország fenyegetése árnyékában meg is kell fogalmaznunk.
És az orosz fenyegetéssel elérkeztünk Ukrajnához, Ukrajna uniós csatlakozása.
Hát ugye ez egy olyan politikai ígéret, aminek a konzekvens betartása pont azoknak a kritériumoknak a jegyében, amelyek Maastrichtban is megfogalmazottak, hát egy nagyon hosszú folyamatot vetítenek előre. El lehet kezdeni ezeket a tárgyalásokat. Az, hogy ez rövid távon befejeződne, ezt az Ukrajnát feszítő problémát, és itt nem csak a háborús állapotokra gondolok, ami persze nyilván nagyon tragikus, és nem lehet nem részvéttel tekinteni mindarra, ami ott történik, de hát azon kívül is az egy olyan hosszú folyamatnak lesz az eredménye, amíg a valós kritériumrendszer szerint Ukrajna éretté válik az Európai Uniós tagságra, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi körülmények között egyfajta biztatás és politikai ígéret.
Engedjen meg még két kérdést, Pröle úr. Beszédes, hogy 7 évtizeddel ezelőtt a kommunista Szovjetunió fenyegetettségétől való félelem is ösztönözte az európai egység kialakítását. Itt többször is említést tettünk már Oroszországról, és most is Oroszország az, amely az Ukrajna elleni invázióval állásfoglalásra kényszerítette az Európai Uniót, és hát talán kimondhatjuk, hogy kísérletet tett ez az Oroszország a meglévő egységnek a megbontására, az európai egységnek a megbontására. Mennyire járhat sikerrel Moszkva?
A mai kommunikációs eszközök birtokában azt látjuk, hogy zajlik egyfajta diverzió. Tehát az nyilvánvaló, hogy különböző politikai erők érdekeltek abban, egyébként nem csak Moszkvából, hogy Európa egységileg minél inkább megbomoljék. Egyébként pedig hát ez egy több évszázados probléma. Ha visszatekintünk, ugye most emlékezünk meg ebben az évben Metternich kancellár születésének 250. évfordulójáról, hát a bécsi kongresszuson erről volt szó, de Andrássy Gyula idén lenne 200 éves. A berlini kongresszuson a 19. század második felének problémáit elemezve ott ugyanezek a dolgok merültek föl. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondanom, hogy nincs új a nap alatt, különböző formációkban ugyanazok a geopolitikai érvények érvényesülnek, egy expanzióra törekvő Oroszország, amelynek jelenlegi elnöke a Szovjetunió felbomlását történelmi tragédiának minősítette, ebből ki is jelölte saját ambícióinak kereteit. Én azt gondolom, hogy ez jól jelzi azt, hogy ezek a folyamatok a világnak ezen a részén, ahol mi élünk, bizony-bizony velünk vannak és velünk is maradnak.
Zárásként beszéljünk egy másik nagy kérdésről, az Európai Unió, az Európai Közösség Amerikához való viszonya, hiszen hát biztonsági szempontból továbbra is rá van utalva az Európai Unió a transzatlanti kapcsolatokra. Van más választása?
Nagyon nehéz erről néhány mondatban beszélni, mert látjuk azt, hogy miközben persze van egy ilyen Amerikára utaltság, látjuk azt is, hogy vannak törekvések arra, például az európai hadipar technológiai fejlesztésében, ami megpróbálna valamilyen módon függetlenedni ettől. De hát talán emlékeznek a hallgatók közül is arra a néhány évvel ezelőtti konfliktusra, ami abból gerjedt, hogy Ausztrália, Francia a tengeralattjárókat rendelt, amiket aztán az Egyesült Államok sajátos módon felülírt, és azt mondta, hogy ott bizony amerikai tengeralattjárókat kell vásárolni. Ez joggal bőszíti az európai fegyvergyártókat, amikor ugye azt látjuk, hogy Magyarország német páncélosokkal és európai gyártású helikopterekkel bővíti az arzenálját, akkor azt gondolom, hogy ez az egy egyértelmű jelzés. De hát látjuk azt is, hogy az imént már beszéltünk róla, hogy Lengyelország sokkal erősebben kötődik az Egyesült Államokhoz. Szóval nagyon nehéz itt valamiféle önállóságot ebben az esetben meghatározni. És hát azért ne felejtsünk el egy történelmi tapasztalatot. Ugye az első világháború után az Egyesült Államok kivonult Európából, aminek drámai következményei lettek. Tudjuk jól, hogy az igazságtalan Versailles-trianoni szerződések következtében az a fajta sértettség és az az igazságtalanság, ami ott történt, ez megbosszulta magát 21 néhány évvel később. Ennek a következménye lett a második világháború. A második világháborút követően az amerikaiak észlelték, hogy bizony csendőrként, rendfenntartóként Európában kell maradjanak ahhoz, hogy ne legyen ebből egy újabb konfliktus. És az, hogy ezt mennyire komolyan veszik, ezt jelzi az a incidens, ami néhány évvel ezelőtt még a sokok által szentté avatott Barack Obama elnöksége idején történt, amikor bizony kiderült, hogy az amerikai elnök is olvasgatta azokat a jelentéseket, amelyeket a titkos szolgálata a német kancellár mobiltelefonjának lehallgatása nyomán írt. Hát, hogyha ilyen viszonyok vannak, és az Egyesült Államok a történelmi tapasztalatok alapján van jelen Európában, ezen egyfelől nem lehet csodálkozni, viszont ahhoz, hogy valóban egy ilyen európai stratégiai autonómia létrejöhessen, ehhez viszont nyilvánvalóan egy jelentős gazdasági erőre van szükség, és egy jelentős politikai akaratra ahhoz, hogy ezt a fajta katonai, biztonságpolitikai, haditechnikai és bizonyos értelemben politikai függetlenség amihez viszont megint csak arra van szükség, hogy a belső szolidaritás ezeknek az Európai Uniós tagállamoknak tovább erősödjék. Ez egy komoly feladat, egyelőre elég csodarul állunk ebben a folyamatban.
Az elmúlt 30 percben arról beszélgettünk, hogy gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt születhet meg az Európai Unió, 30 éve Európai Unió az Európai Unió. Jövőre választások lesznek, tényleg utolsó kérdésként lehetünk optimisták?
Én ugye Habsburg Otto hagyatékának a kezelésével is foglalkozom. Habsburg Otto egy mély katolikus keresztény hitű ember volt, és ennek kapcsán is mindig azt mondta, hogy nem tehetünk mást, mint hogy optimisták vagyunk, és a tiszta lelkiismerettel és a jó Istenben bízva meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy sorsunk jobbra forduljon. Én azt gondolom, hogy ennek a jegyében, még ha adott esetben a körülményekre tekintve nem is nagyon lehetnénk, mégiscsak legyünk optimisták.
Legyünk optimisták, legyen ez a zárszónk. Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója volt nagykövet. Köszönöm a válaszait.